Kedves hallgatóink! Beszélgetést hallhatnak Sarkadi Eszterrel és Sárkány Lászlóval, akik az Endit Kibuc alapítói. Az interjút készítette Bende Zsuzsanna.
Kövess érvényből viszont a jók szeretlényesekkel, legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések.
Minden információ, minden élmény, ami történik velünk, az testi szinten is elraktározódik, tehát a testünk, a sejtjeink is őrzik ezeknek az emlékét, ezeknek a lenyomatát.
Ahhoz, hogy valódi változás létrejöhessen, ahhoz az örömön keresztül vezet az út, és ez fontos része ennek a változásnak, hogy megtörténjen.
Amíg nem néztem rá a valóságra, addig nem lesz változás.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Buddha FM hallgatóinak nevében is Sarkadi Esztert és Sárkány Lászlót, mai két vendégünket. Sziasztok!
Sziasztok!
Nemrég egy Zendit Kibuc nevű helyen voltam nálatok, és olyan érdekes, ami ott folyik, hogy megbeszéltük, hogy tartunk erről egy ismertetőt a rádióhallgatóknak is. Zendit Kibuc névre hallgat. Tudnátok beszélni egy kicsit erről, ennek a névnek az eredetéről, hogy miért ez a neve, és miért Kibuc főleg?
Igen. Hát ugye a két szónak az első része az a Zendit, amelyik gyakorlatilag a mi életfelfogásunkat vagy életfilozófiánkat is megtestesíti. Ebből a Zen az ugye a befelé fordulás, az önismeretet jelenti. A Dit az pedig a mediterrán életformának a rövidítése, ebből áll össze a Zendit, ami így a kettő együtt azt fejezi ki, hogy bár ahhoz, hogy változtassunk valamit az életünkön, az általában valami fajta kényelmetlenségből, fájdalomból, rossz érzésből fakad, és szükséges hozzá az elmélyülés és az önismeret is, de azt gondoljuk és hiszük is, hogy ahhoz, hogy valódi változás létrejöhessen, ahhoz az örömön keresztül vezet az út, és ez fontos része ennek a változásnak, hogy megtörténjen. És ementén is próbáljuk a programjainkat is szervezni, az életünket is élni, hogy ennek a saját filozófiának megfeleljünk. A másik része, a kibuc, az pedig részben utal a zsidó gyökereinkre, másrésztről pedig alapvetően magának a szónak az eredeti jelentését vettük alapul, ami valami fajta gyűjtést, közösséget, összegyűlést jelent, és próbálunk itt hely meg magunk köré is szervezni egy ilyesmi közösséget.
Majd sokszor fogunk kitekinteni egy kicsit a buddhizmus fele, mivel hogy a rádió hallgatókat azt ételezzük, hogy leginkább ez érdekli. Nagyon sok mindenről van szó a rádióban egyébként, de azért én mégis megpróbálok mindig ide egy kicsit visszakapcsolni. Tehát, hogy az öröm, mondod, a mediterrán élet felfogáshoz hozzátartozik. Van ebben valami szándékosság, a buddhizmus szenvedés van tétele ellenében, vagy kicsit utaltok rá ezzel? Mármint a buddhizmusra.
Ezt nem tudom, hogy pontosan mire gondolsz, hogy mi ez a buddhizmus tétel, ami...
Tudod, az, hogy szenvedés van? Tehát, hogy a buddhizmusban ez az első állítás, ugye, hogy azt, ha odáig eljut az ember, hogy szenvedés van, tehát nem minden szenvedés nyilván, de hogy szenvedés létezik, és hogy ez ebből való kiutat ecsetelte, vagy vázolta fel tulajdonképpen a Buddha. Tehát ti meg ugye mondjátok ezt az életöröm, vagy öröm is van. Nyilván az is van, csak kíváncsi voltam rá, hogy mennyi volt ebbe egy ilyen utalás a buddhizmusra.
Olyan szempontból van utalás, ugye, tehát, hogy persze, tehát ez, hogy szenvedés van, ezt elfogadjuk, de hogy ahhoz, hogy ezek a változások bennünk megtörténjenek, ahhoz azt gondoljuk, hogy ezt nem kell tetézni, hanem meg kell próbálni olyasmin keresztül elérni, amiben egyben örömünket is leljük, vagy megtaláljuk a magunk örömét.
Én a tánc irányból jövök, de a Laci is, mind a ketten a mozgás irányából jövünk, meg mindig nagyon érdekelt mind a kettőnket az emberi működés, meg főleg a kapcsolódások és a kapcsolatokon keresztül való fejlődés. És kb. 20 évvel ezelőtt rátaláltam, hogy van egy olyan módszer, hogy táncterápia, ahol a kiinduló pont az a testünk, onnan indul az önismeret, nem pedig az elméből, és nekem ez nagyon-nagyon rezonált velem, mivel mindig is a testemmel dolgoztam, abban éltem. Így elmentem erre a képzésre, ami az integrált kifejezés és táncterápia módszer. Ezt én elvégeztem 17 évvel ezelőtt, és azóta ilyen irányú csoportokat és egyéni vezetéseket tartok. Ennek az elmélete nagyjából az, hogy minden információ, minden élmény, ami történik velünk, az testi szinten is elraktározódik, tehát a testünk, a sejtjeink is őrzik ezeknek az emlékét, ezeknek a lenyomatát. És nagyon sokszor ilyen információ az elméből nem hozzáférhető, amik történtek velünk, viszont a testünk irányából hozzáférhető. És hogyha először onnan közelítünk, akkor sokkal több mindenhez hozzá fogunk férni önmagunkkal kapcsolatban. És nyilván, tehát a beszélgetés meg a tudatosítás az nem kikerülhető, csak hogy milyen irányból közelítünk, az különbözik.
Amikor az ember rájön, ugye, hogy az elme nem igazán egy olyan megbízható, ha csak nincs nagyon átvilágítva, meg tehát meditációval már meg nem dolgoztuk, és tényleg eljutottunk, ahogy mondják, a mély rétegeivel az elmének. Hát ez egy elég fáradtságos és hosszantartó munka lehet, de hogy látjátok, hogy a test hogy lehet kiinduló pont? Hogy tényleg beszél, hogy meg lehet érteni, hogy mit üzen a test?
Igen, én azt gondolom, hogy folyamatosan beszél hozzánk. Tehát, hogy ha csak a legapróbb dolgokról, tehát, hogy a magyar nyelv egyébként ebben nagyon kifejező, tehát, hogy gyomoridegen van például, azt mondjuk. Tehát, hogy minden érzésem, minden dolog, ami történik velem, az így, az megjelenik a testemben. Tehát, ha figyelek rá, akkor igenis beszél hozzám és üzen. Az önismereti folyamatok alatt az történik, hogy valójában csak mozgásos feladatokba, gyakorlatokba helyezzük bele az embereket, ahol történnek velük élmények, amik behoznak régi megéléseket, hogy aha, mintha ilyenben egyszer lettem volna már, és akkor így és így éreztem magam, és a testem azonnal reagál rá. Összeszorul a gyomrom, felületesen veszem a levegőt, másképpen a szívem, leizzadok, tehát hogy azonnali testi jelzések vannak. És akkor tudunk egyből beszélgetni arról, hogy ez honnan ismerős, hol történt már velem ilyen, mi az a helyzet, amit ez most behozott, ez az élmény. És nyilván itt jön be, hogy akkor elkezdjük tudatosítani, hogy mi történik. Tehát a test az egy kiinduló pont, ami közli velem a jelzéseket, hogy ott van valami, amivel foglalkoznom kell. Utána pedig nyilván tudatosítom, beszélgetek róla, és próbáljuk átdolgozni ezeket az élményeket.
Hogy igen, tehát ez a folyamatos, amit így az Eszter mondta, hogy pont, hogy az eleje az nem feltétlenül egy ilyen nagyon direkt kognitív folyamat, hogy akkor most belemegyek valami mozgásba, vagy egyáltalán csak egy önmegfigyelésbe, és az majd így szavakkal a testem majd mondja, hogy mi van, hanem először egy minél inkább ítéletmentes megfigyelésben egyáltalán csak, hogy kapcsolódni tudjak a saját test érzeteimmel bármivel, és hogy ez kialakítja ezt a kapcsolatot, amiben még nincsenek feltétlenül benne azok, hogy ezek tudatosan vannak, és később ezeket tudom tudatosítani, de egyáltalán csak egy ebben való létezés, hogy van egy kapcsolatom a saját testemmel, a testérzeteimmel, ami elősegíti, hogy később az érzelmeimmel is legyen kapcsolatom, hogy akár később tényleg tudatosan fel tudjak tárni korábbi problémákat, szóval ez egyrészt ez egy létezés, másrészt meg egy folyamat, ami egy tudatossághoz vezet.
Érdekes, amit mondtok, ugye a buddhizmusban a meditáció, vipasszana, abban is van testmegfigyelés, meg az ítélkezés, mentesség, például a megfigyelés alatt, ez is egy kulcsszó, a tudatosság is egy kulcsszó a buddhizmusban, mint nálatok is, ugye nem tud ez olyan nagyon különböző lenni, amennyiben önismereti út valóban.
Igen, annyit akartam csak meg így hozzátenni, hogy ahonnan én jövök, tehát ez a kontaktimprovizáció leginkább a mozgás szempontjából, és ez kifejezetten sok megfigyelés van benne, tehát amit te is mondasz, ez az ítéletmentes önmegfigyelés, ez egy nagyon erőteljes része ennek a mozgásformának, amelyik sokkal inkább egy, hát talán inkább sokkal inkább hozzáállás, mint adott esetben konkrét mozdulatoknak az elvégzése. Szóval, hogy ez egy fontos, fontos rész, igen.
És mikor jött ez a gondolat? Budapesten laktatok az előtt, hogy itt
igen.
Megcsináljuk
igen.
Ezt? Aha. És mikor jött ez a gondolat, hogy egy ilyen helyet kéne csinálni, vagy egyáltalán vidékre kéne költözni a városba? Ez hogy fogant meg bennetek?
Nagyon régóta, én legalábbis én nagyon régóta vezetek önismereti csoportokat, és egész egyszerűen az inspirált bennünket erre, hogy nem nagyon találtunk megfelelő helyet az országban, ahova el tudnánk vinni ilyen csoportot, ahol nagy tér van, oszlopok, berendezési tárgyak nélkül, és ahol nyugalom, csönd van, nincs egy másik csoport, aki közben zavar bennünket, ahol el lehet mélyedni, ahol mi kint van a természetben. Kerestük, nem találtuk, úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk.
Tehát ilyen egyszerű, hogy a felmértétek a keresletet és a kínálatot tulajdonképpen.
Igazából a saját igényeink vittek bennünket, tehát hogy nem másoknak csináltuk elsősorban, hanem magunknak, tehát hogy mi nem találtuk azt a helyet, ahol szívesen tartjuk a csoportjainkat, úgyhogy saját magunknak építettük az elvonuló helyet, de hát nyilván annyi csoportot nem csinálunk, és annyi csoporttal nem foglalkozunk, ami ezt kitöltené, így végül megosztjuk a barátainkkal, ismerőseinkkel, vagy bárkivel, aki hasonló dolgot csinál, mint mi, akikkel tudunk közösséget vállalni.
Persze, nyilván ki is lehet bérelni ezt a helyet.
Igen,
ugye? Tehát,
igen.
Hogy,
Igen, de ugye ami nekünk nagyon fontos, hogy mivel hogy mi itt is lakunk, ez is egy fontos tényező benne, hogy olyan elvonulások, programok legyenek itt, amin akár mi is szívesen részt vennénk, de hogy mindenképpen akár hasonló gondolatok mentén, hasonló emberekkel történik, akikkel mi is szívesen vagyunk egy közösségben.
Igen, mert ahogy a Laci az elején is említette, hogy a kibuc név, tehát hogy mi alapvetően közösséget szeretnénk építeni, nem pedig egy helyet üzemeltetni, amit kiadunk bárkinek.
Az azért nem olyan egyszerű a közösségépítés, nem?
Másképpen működik, tehát az ember mindig elgondol valamit, álmodik egy nagyot, hogy ez majd hogy lesz, és aztán a valóság az egy kicsit különböző, de hogyha együtt tudunk lenni a valósággal, és nem pedig ragaszkodunk az elképzelt ideáinkhoz, akkor működik. Tehát, hogy...
Milyen tapasztalatotok van? Ugye a buddhizmusban is van a három drágaság, most majd ha akarjátok, ha nem, akkor is tanultok valamit a
Nagyon jó.
Ami ugye a buddha, a dharma és a szanga, azaz a buddha, az ő tanítása, amit a tanító, egyébként nem a buddha személy, hanem a tanító maga, a tanítás és a szanga, az meg a közösség. Tehát, hogy és ez nem véletlenül lett így, mert ugye... Most beszéljetek inkább erről ti, hogy miben látjátok, mi lehet a kulcs egy jó közösséghez egyáltalán. Van jó közösség, vagy nálatok kialakul valami, amit ennek lehet nevezni? Vagy a tapasztalataitokat, ha már közösséget szerettetek volna, vagy szeretnétek építeni, akkor ebben, miben látjátok ennek a kulcsát?
Alapvetően azt gondolom, hogy fontos egyfajta hasonszőrűség, tehát hogy legalább az alap gondolati sík vagy értékrendszer az ne különbözzön. Tehát ha ott találkozás van, akkor ott már ki tud alakulni közösség. Tehát nyilván fontos a nyitottság, az elfogadás egymás felé, de ha az alapértékekben már különbözőség van, akkor ez kevés. Tehát, hogy akkor az nem, az kevés egy közösségnek.
Tehát az alapértékek alatt azt érted, hogy amiért összejön egy közösség,
Igen.
hogy van egy
Igen.
ilyen, egyfajta egy irány, vagy egy cél, vagy valami, amin a
Igen.
közösség molyolni akar, ugye? Most ilyen hülye
Igen.
szóval, de
Igen.
tulajdonképpen ami miatt összejönnek.
Igen, és hogy tehát, hogy nem kell, hogy a közösség tagja mindenki pont ugyanazt gondolja mindenről, de hogy pont, amit Eszter is mond, ez a nyitottság, én még a kíváncsiságot tenném hozzá, ami nagyon közel áll ehhez, ami egy nagyon fontos dolog, hogyha ezek megvannak, akár egymás, akár témák, akár bármi iránt közösségen belül, akkor a különbözőségek sem lesznek annyira feszítőek.
Nem, igen, és hát ugye nálatok az önismeret mondjuk az, ami egy közös összekötő elem lehet, ugye, hogy mindenki, aki eljön hozzátok, mondjuk az ezért jön, mert ott remél valamit, hogy közelebb kerül magához egy kicsit, ugye? De
Igen.
mondjuk még azért a tudatosság is elég, vagy a tudatosság szintje, mondjuk egy közösséget nagyon nehéz felépíteni, és iszonyú könnyű szétrombolni, ugye? Tehát, hogy
Igen.
tényleg, hogy megvan-e az emberekben egy olyan fajta tudatosság, persze jó, nyilván ti nem akartok együtt élni most a közösséggel, vagy volt ilyen tervetek a kibuc,
Nem.
ból az ember ezt gondolná, hogy egy kicsit ilyen kommunaszerű felhangja is lehetett valamikor ennek, vagy nem?
Nem. Hát az indulásunkkor többen voltunk, tehát amikor még csak terv volt a dolog, akkor négyen voltunk, volt egy pár, akikkel terveztük. Végül ez nem jött össze, de alapvetően így nagy közösségben nem terveztünk együtt élni, mert az azért nagyon nehéz. Tehát, hogy azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb ilyen kezdeményezés az valamin elbukik, és végül nem sikerül, és így próbáltuk kiszűrni azt, hogy a lehető legkisebb elbukási potenciált tegyük ebbe bele.
Láttam, Laci, hogy tanultál egy bizonyos nemzetközi shiatsu iskolában. És ugye az kicsit beszélsz erről, hogy ez...
Ugye a shiatsu az egy japán masszázs, és ezt korábban tanultam, meg használom is, önismereti munkában is, meg önállóan is. Nekem részben ez volt így az önismereti útnak a, nem is a legeleje, de hogy nagyon, nagyon erőteljes testi fókuszom lett ettől, és nagyon, nagyon számomra elég sokat segített. Nekem a kontakt improvizáció az később jött, és ez nekem egy fontos egyik első útja volt a saját önismereti utamnak.
Mert hogyan tud a masszázs például önismerethez jutatni? Kicsit tudsz,
hát,
hogy tudatos nyilván, hogy ha ezt mondod, hogy nagyon sokat jelentett, akkor kell tudod egy kicsit közelebbről világítani, hogy miért nem.
Az érdekes, hogy a két oldala van a dolognak, egyrészt mint befogadóként, amikor kapja az ember a masszást, másrészt amikor ő adja, és hát mind a kettőben nagyon erős tapasztalásaim voltak. Nem volt korábban nagy tapasztalatom abban, hogy én magam kaptam volna masszást, és egy ilyen masszázs, amikor mondjuk egy órán keresztül valaki a teljes figyelmével érint engem, az egy nagyon erőteljes megélés önmagától ez. Ha belegondolunk a hétköznapokba, ezt nagyon kevésszer kapjuk meg. Szóval hogy erről az oldalról is volt egy nagyon erőteljes megélésem, de hogy egyáltalán az, hogy ez alatt, az idő alatt mondjuk, amíg az ember kapja a masszást, nincsen semmi más dolga, csak hogy a saját testére, az önmagára, az érzeteire figyeljen, ez szintén egy olyan lehetőség, amit korábban nem tapasztaltam például. Adóként az volt az érdekes megélés, hogy egyrészt ez a fókuszált figyelem, amihez el kellett jutnom, ez nekem is egy út volt, és már önmagában ez is egy komoly út volt, hogy én el tudjak jutni odáig, hogy valakit egy órán keresztül tényleg odaadom neki a teljes figyelmemet, és másrésztről pedig annak a megélése, hogy ez nem egy kimerítő vagy fárasztó szolgálatnak éli meg az ember, hanem ugyanolyan örömként együtt léve a másikkal. Hát, hogy ez is volt egy fontos része ennek a fejlődésnek nálam.
Annyira kerüljük az érintést, meg ezt az érintkezést, ugye, hogy mert nagyon intim, és most nem ilyen szexuális értelemben mondom az intimet, hanem azonnal beszél valamiről, azonnal zavarba jövünk, ha mondjuk már eleve akkor, amikor megkapjuk ezt a feladatot, ugye, hogy érintsünk meg valakit, így vagy úgy, energia, mennyi legyen benne, mit akarunk, toljuk, húzzuk, vagy csak ölej, tehát, hogy zavarba ejtő.
Miközben az embernek alapvető szükséglete az érintés. Tehát, hogy van az a klasszikus pszichológiai kísérlet, mikor a szőranya a kismajommal, azt nem tudom mennyire ismeritek, vagy a gonosz kísérlet, vagy kismajmokattól elveszik az anyjuktól őket, és az egyiknek egy fém drót anyát adnak oda, aki eteti, tehát hogy jön belőle élelem, de semmilyen érintés, taktilis érzést nem ad a majomnak. A másiknak pedig egy szőrösebb műanyát tesznek be, akitől kap taktilis érzést is, és az egyik kismajom elpusztul, a másik életben marad, mert hogy csak az élelem az kevés, az életben maradáshoz szükségünk van az érintésre is. Úgyhogy ez nagyon furcsa, hogy ennyire eltávolodunk felnőtt korunkra ettől az érintés dologtól, miközben életszükség lett.
Hát igen, de azért nem tudom, hogy milyen tapasztalataitok voltak. Én például nekem voltak olyan jellegűek is, pedig csak, hogy mondjam, valakinek az volt a feladata, hogy nem is tudom már, csak tényleg így nagyon érintőlegesen érintgetett a testem a fejemen, meg a kezemen, tulajdonképpen igen, tehát a végtagjaimat húzogatta, és annyira erős volt bennem az ellenkezés, mert ilyen nagyon nyírkos, hideg érintése volt, és hát tulajdonképpen szóval, hogy nem jött ki jól, alig vártam, hogy vége legyen. Tehát, hogy ilyen is van.
Ez egyébként annyira szép, ahogy így mondod, mert pont erről szól az egész, hogy az ember megfigyeli magát, hogy akkor mi is történik velem itt most közben, hogy ez a, hogy valaki mondjuk, ha arról beszélünk, amit te éltél meg, hogy valaki hozzád ér, az milyen érzeteket kelt benned, és az ember, hogyha egy ki tud ebből lépni, akár közben, akár utólag, mint egy ilyen megfigyelő szerepben, tehát, hogy nem csak magában a rossz érzésben fürdik, hanem utána tudja látni magát, hogy ó, ez benne milyen érzéseket keltett, és akkor azzal tud együtt lenni, azzal tud tovább menni, az egy iszonyú szép út szerintem.
Igen, igen, tehát itt is persze abszolút bejött azonnal, hogy a hüllőktől, meg az ilyesfajta állatoktól való ilyen óckodása benne van ebbe ugye az embernek. De hát igen, tehát az tény, hogy nagyon sokat elárulunk, természetesen én is, hogy mondjam, elfogadtam, meg kibírtam a feladatot, meg is csináltam, de azért nagyon érdekes volt, hogy mennyire erős tud lenni ez.
Persze.
Na jó, láttam egyébként, azt is olvastam a Laciról, hogy férfiaknak, kimondottan férfiaknak vannak workshopjait, hogy ezekről egy kicsit tudsz beszélni, hogy mennyiben más ez, vagy hogy kell a férfiakhoz viszonyulni egy ilyenben, mert mennyiben más tényleg egy férfi workshop, mint egy női?
Hát itt most, ami jelenleg is lesz most szeptembertől. Ez egy férfi körnek nevezhető dolog, ez egy rendszeres, tehát hogy nem egy hétvégés elvonulásról beszélünk, hanem egy rendszeresen 2-3 hetente tartó, egyébként egy hétköznap este, csütörtök esténként egy 3 órás alkalmakról beszélünk, aminek a végén lesz ugyan egy egynapos elvonulás, de alapvetően ezek a rendszeres alkalmak azok, amelyek jellemzik. Ugyanúgy, ahogy Eszter is tart női kört, arról majd ő fog inkább beszélni, de hogy a ugyanezeken az alapokon, amit beszéltünk eddig is, tehát ez a mozgásból, a testből kiindulva, de ezek alapvetően verbális, tehát beszélgetős alkalmak, viszont az elején mindig van egy fél-háromnegyed óra a mozgás, aminek éppen ez a lényege, hogy részben a testünkbe kerüljünk, tehát ne úgy, ahogy éppen beesünk az utcáról, mert hogy teljesen máshonnan beszélünk, másképpen beszélünk, hogyha már mozogtunk, ha egy kicsit a saját testünkkel voltunk, akkor azok a témák, amik egyébként munkálnak bennünk, azok teljesen máshogy jönnek fel, és férfiaknál ez különösen, különösen fontos. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon máshol vagyunk, mint a nők olyan szempontból, és hogy a saját testünkkel való kapcsolat, a saját érzelmeinkkel való kapcsolat eleve sokkal nehezebb, sokkal távolabb vagyunk tőlük, és ahogy így mondtuk korábban is, hogy a saját testünkön átvezet az út ahhoz, hogy a testünkkel, a test érzeteinkkel, és utána később pedig az érzelmeinkkel jobban tudjunk kapcsolódni, és így jobban megértsük azt, hogy mi történik velünk érzelmileg egyébként a párkapcsolatunkban, a munkahelyünkön, minden egyéb területen az életünk.
Jó, hát ez nem hallatszik úgy, mint hogyha nem ugyanez lenne a nőkkel is ugye a feladat. Tehát...
Ami, mi azt szoktuk mondani, hogy azért tartunk külön férfi és női csoportot, ennek egyetlen egy oka van, hogy az, aki úgy született meg, hogy a születésekor úgy kiáltottak fel, hogy egy kislány az egészen más szocializáción és más megküzdeni való folyamatokon megy át, mint az, akinél úgy kiáltottak fel, hogy fiú.
Nem is beszélve azokról, akiknél úgy kiáltottak fel, hogy kislány!
Hát arról nem is beszélve, így van.
Nálam például fiút vártak, de mindegy.
Bizony, igen.
És
igen,
sokáig hoztam.
És azt gondoljuk, hogy ez tud nagy különbség lenni. Tehát nagyon mi tartunk nyilván nagyon sok koedukált csoportot is, önismereti csoportot tematizálva, de ez fontos, hogy dolgozzuk meg azokat a témákat is, amik kimondottan külön nőket érintő témák, és kimondottan külön férfiakat érintő témák, mert van ilyen nagyon sok.
Persze, és nyilván tök más a dinamika.
Igen.
A pillanatban jön ők, összejönnek és beszélnek, és más a dinamika, hát hogyha még tudatosan dolgoznak valamint. Azt mondjátok, hogy elismeritek, hogy van szenvedés, és tényleg a buddhizmusban azt mondom, hogy ez a legfontosabb, de aki nem jut el odáig, hogy ezt úgy beismerje, hogy ő szenved valamitől, vagy kimozdultságnak is fordítják, egyébként nem kell feltétlenül ilyen negatív konnotációt hozzá gondolni, de mégis mi okozza a világba szerintetek a legnagyobb szenvedést?
Szerintem a valóság tagadása. Ezt úgy értem, hogy az ember az úgy van összerakva, hogy ezt kerülje. Tehát kerülje a szenvedés érzést. Hogy nem akarunk abban lenni, hogy így, hogy szenvedek, hogy rossz nekem. Ezért nagyon sokszor nem vagyok hajlandó egyáltalán tudomást se venni róla. Tehát nem vagyok hajlandó érzékelni, kimondani a valóságot, ami van, amiben vagyok, ami sokszor szenvedés. És amint hajlandó vagyok ezt tudatosítani, kimondani és elismerni, hogy igen, ebben vagyok, ez így és így szar, akkor tudok ránézni a valóságra. És ha ránéztem a valóságra, akkor tudok változtatni rajta. Amíg nem néztem rá a valóságra, addig nem lesz változás.
Jó, hát ez egyébként nagyon egybecseng, úgy én hallom, ugye, mert a Buddha azt mondta, hogy a tudatlanság a legnagyobb oka a szenvedésnek, tehát ez egybecseng azzal, amit mondasz. És mi jut eszetekbe a dolgok üresség természetéről, hogyha ezt mondják nektek?
Én azt gondolom, hogy a dolgok azok csak úgy vannak. és hogy tehát ezt fordíthatjuk úgy, hogy üresek. Tehát, hogy az emberi elme az, ami feltölti szerintem a dolgokat valamivel, bármivel, érzéssel, gondolattal, akármivel, a dolgok önmagukban csak
Így van.
Vannak.
Így van, ez a lényeg.
Ez a, nekem most közben, ami így eszembe jutott, ahol ez pont egyébként ez a, amit angolul beginner's mind-nak mondanak, és ez egybecseng azzal, amit így Eszter mond, csak próbálom talán konkretizálni, hogyha mondjuk ránézek egy asztalra, akkor attól már nem üres, hogy egyébként asztalnak hívom, meg nem üres attól, hogy látom, hogy éles a sarka, és van róla valamilyen elképzelésem, hogy ez veszélyes lehet, vagy bármi, hanem attól tud az üres lenni, hogy csak egyszerűen ránézek, és aztán utána kiindul abból, amit mi egyébként is csinálunk, kipróbáljuk, ráfekszünk, mozgunk rajta, bármit csinálunk, de hogy ezt mindezt úgy, hogy nekem attól marad üres, hogy nem úgy fekszem rá, hogy félek, hogy megvágja az oldalamat, hanem ráfekszek úgy, hogy mi fog történni, ha ráfekszek arra az asztalra.
Kiváló válaszok voltak. Nagyon köszönöm. Igazán nem az én tisztem ezt megítélni, de ha már lehetek ennyire személyes, nekem nagyon tetszettek. Nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk. Remélem, hogy a hallgatók is kedvet kapnak, aztán egyszer megnézik az oldalatokat, amit majd természetesen kiírunk, lesz erről egy Facebook poszt a Buddha FM oldalán, és aztán a hallgatók egy kicsit jobban tájékozódhatnak, hogy ki vagytok, úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Köszönjük.
Beszélgetést hallhattak Sarkadi Eszterrel és Sárkány Lászlóval. Készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak!